kimászik sírverméből, hogy figyelmeztesse a rövid eszőeket. E földi lét csak átmenet, olyasmi, mint egy villamos megálló két végállomás között. Memento mori, mondtam félhangosan. Müller gyanús pillantást vetett rám.
Micsoda?
Egy szerzetes rendi elszava, még a középkorból. Azt jelenti, gondolja a halálra.
Kösz, hogy bátorságot öntött belém, morogta Müller. Már kezdtem elbizonytalanodni. Most aztán merre?
Az ösvény két felé vált az orrunk előtt. Egyik ága a fenyvesnek fordult, a másik a domboldalon vezetett tovább az ebb tenyésztő telep felé. Tőlem kérdi? Azt mondta, bepetonoztatta a felszíne vezető járatot, és hogy naponta ellenőrzi.
Csak a penzióbelit,
helyesbített Müller.
A másik azt sem tudom, hol van, csak nem képzeli, hogy naponta kigyalogolok ide, és megfricskázok egy betonlapot.
Sóhajtva letértem az ösvényről, és emlékeimre hagyatkozva elindultam a hatalmas kőtömbök felé. A már korábban is megcsodált, kopasz, kőkolosszusok úgy hevertek elhagyottan a holdfényben, fürdőmezőn, mint mesebeli óriások lyukas tarisznyáiból kipotyogtatott madárlátta óriás pogácsák.
Valahol két tömb között kell lennie,
bizonytalankodott Müller.
Erre pontosan emlékszem, figyelje csak!
Kinyújtotta a karját, és két töredezett szélű kőgolyó felé mutatott vele.
Mintha azok közé raktuk volna.
Másfél perc múlva a kőlap tetején ültünk, és fáradalmainkat igyekeztük kipihenni. Biztos voltam benne, hogy ez a kőlap is szilárdan zárja a nyílást. Csakhogy állítólag a pokol bejáratát is biztos ajtók védik, mégis ezeken átviszik le az ördögök a bűnösöket. Éppen javasoltam volna, hogy térjünk vissza a penzióba, amikor távoli, halk fütyörész és ütötte meg a fülem. Elkaptam Müllert, és ledöntöttem a fűre. Nyugalom, jön valaki. Néhány másodperc múlva magas, hajlott alak tűnt fel a holdfényben, hosszú, csillogó, horgászbotszerűséget cipelve a vállán. Lehajtotta a fejét, mintha abszolút biztos lenne az útirányban, és halka maga elé fütyörészett. Vörösen csillogó loknis haja a vállát verte, hatalmas hajlott orra hajó orként hasította előtt a levegőt.
Roy Bloom, suttogta a fülembe Müller, mi az ördögöt keresi ilyenkor?
A vérfarkasra vadászik, ne feledje, még három nap, és a legenda szerint valami szörnyűségnek kell történnie.
Szörnyűségnek? Ahhoz képest, ami eddig is történt, sok újat már nem tud bedobni a dög sem.
Azt hiszem, ez volt Müller életének egyik óriási tévedése. Roy Bloom elhúzott mellettünk, megállt néhány méternyire a sziklatömböktől, és magasra emelte a botját. Szeme üveges fényben csillogott, arcán vérfagyasztó mosoly terült el, hangtalanul felkacagott, majd otthagyva az ösvényt, nekivágott a végtelen rétnek. Müller nyögött, és éppen fel akart volna tápászkodni, amikor ismét csak kénytelen voltam visszarántani a földre.
Visszajön!
Nem etintettem. Nem. Nem Roy Bloom jött vissza, hanem valaki más. Bukkant fel a holdfényben. Alacsony, sárga képű fickó, hóna alatt hosszúkás csillogó tárgyal.
Mr. Liu, suttogott Müller. A trombitájával? Csak nem a csillagoknak akart a karodót fújni?
Mr. Liu-t azonban nem érdekelték a csillagok. Amikor arra a helyre ért, ahol Bloom elhagyva az ösvényt, beváltott a mezőbe, megtorpant, kuncogott, aztán ő is irányt változtatott. Amikor Bloom után Mr. Liu-t is felszívta a holdvényes éjszaka, Müller felkönyökölt, és megdörzsölte a szemét.
Látta, amit én láttam?
Nem volt időm válaszolni, mert én már két ezüstösen csillogó alak lopakodott az óriás pogácsák között. A diróza testvérpár. A halban gyenge éjszakai fény pislákolt. Müller néhány gyors pillantásra meggyőződött róla, minden rendben van-e a porta környékén, és amikor úgy találta, hogy igen, felén fordult.
Tervez még valamit éjszakára?
Éppen válaszolni akartam, de halk, fenyegető koppanás folytotta belém a szót.
mintha egyenesen a talpam alól jött volna. A koppantás néhány gyors, apró csattanás követte, majd kopogások sorozata. Müller megborzongott, és a falhoz nyomta fölét. Haja! A kísértet! Ismét odalent van, Jézus Mária! Csak Hilda fel ne ébredjen! Én is követtem a példáját. A falra fektettem a fülem, de gyorsan el is kaptam, mert akkorát koppant odalent valami, hogy attól féltem, belesüketülök. Uramisten! Fuhászkodt Müller, miközben ő is elkapta a fejét. Majd szétkopogja a házunkat, különben igaza van Hildának. Holnap felszedjük a sátorfánkat, és elhúzunk, mint a vadlibák. Ha akarja, odadom a kulcsokat. Csak vadászon nyugodtan a vérfarkas és a szellemekre, és én már torkig vagyok velük, elvegyek. Ma éjszaka még hajlandó vagyok, de aztán bátorítóan megveregettem a vállát, és felsiettem a lépcsőn, hogy ígéretemen szíven megkeresem Monikát. Alig, hogy elhalt a kopparás az ajtón, Monika feje bukkant fel a nyílásban. Ezúttal hátra kötötte barna, lágyan hullámzó haját. Egy rojtos kék kendő segítségével lobogó lófarkot varázsolt belőle. Fekete, teste simuló sejemruhája hangsúlyozottan kiemelte első osztályú idomait. Monika azonban ezúttal nem látszott észrevenni leplezetlen csodálatomat. Felkattintotta böröngyét, rövid csövő revolvert emel ki belőle, aztán eltüntette ugyancsak fekete, rövid ujjú zekéje alatt. Csak akkor pillantott rám, amikor már menet készen állt előttem. Felőlem indulhatunk is. Remélem, nem felejtetted otthon a fegyveredet. Nem szokásom. Egyébként szájra tette az ujját, és a villanykapcsolóhoz lépett. Mire felocsúttam, sötétbe borult a szoba. A következő pillanatban zseblámpa villant, és Monika kivilágított vele az éjszakába. Ez meg mi volt? Mi lett volna? Jeleztem, hogy indulunk a záróért. Kiknek? Ja, Istenem, ne légy már olyan nehézkes. Mondtam, hogy ide jönnek érte a pénzzel. Éreztem, hogy összeszorul a torkom. Csak nem kevertem akkora vihart, hogy a végén elfúj valamennyiünket, mint Doroti házat az Ózban. Sheridan? Valahol kint kószál. Mikor ment ki? Az imént váltott néhány szót Mr. Liu-val. Mr. Liu meg is kérdezte tőle, nem tart-e vele. Szívesen játszik neki odakint valamit, de Sheridan azt felelte, inkább gondolkodni óhajt. Mr. Liu eztán elment, Sheridan még fütyűrészett egy darabig, aztán ő is lelépett. De mi az ördög van veled, olyan képet vágsz, mintha nem nagyon érdekelne, merre jár Sheridan? Bólintottam, miközben megszorongattam a zsebemben a 38-ast. Dehogy nem érdekel, mondtam nyugodtan. Nagyon érdekel, s pontosan tudom is, hogy merre jár kedvenc professzorod. Csak a folyósó kis teljesítményű éjszakai lámpái égtek, amikor végig lopakodtunk a süppedős szőnyegeken. Mónika olyan óvatosan lépkedett, mint a tojásokon járna, ugyanakkor olyan kecsesen is, mint éjszakai túrára induló őzikék. Már az igazsághoz tartozik, hogy az őzikék valamivel kevesebb domborulattal rendelkeznek, mint Shapiro kisasszony. Most aztán merre? Le a lépcsőkön. Mónika egyetértően biccentett, elindult lefelé a hall irányába, csak akkor sikkantott fel meghökkenve, amikor a recepciós pulttal szemben óriás kaktusz mögül fekete árnyék bukkant a felszínre. Ráadásul az árnyék valamit tartott a kezében, amit a több mint fél homályban nagyon könnyen össze lehetett téveszteni egy nagy kaliberű pisztollyal. Annál is inkább, mert az is volt. Mónika megfordult, és a karomba kapaszkodott. A vérfarkas, kérlek, lőd le azonnal! Legalább néhány másodpercig várj, kértem. Kérdezd meg előbb tőle, kicsoda. Kérdezd meg tőle, te! Én addig ráfogom a stukkeromat. Jó, csak ne biztosíts ki. Oda ballagtam az árnyékhoz, és megveregettem a vállát. Minden oké. Mónika már leadta jeleket. Mónika felsikoltott, és revolverrel nyelével püfölni kezdte a hátamat. Rohadt piszok áruló! Hogy is bízhattam benned? Tudnom kellett volna, hogy szemét alak vagy. Ekközben egyfolytában rugdosott és verte a hátam a stukkerjával, amikor aztán egy különösebben érzékeny pontomon talált el, kénytelen voltam nagyon határozottan rámordulni. Hagyd abba! Különben soha nem kapod meg az árut. Nézd, eláruttál! Herr Müller a bűntársam.
Mi vagyok én? Suttogta elképedve Müller. Mi a jószagú franc vagyok én?
Maradjon veszteg is, te is! Mindketten megkapják, amire vágynak, ha normálisan viselkednek. Herr Müller a nyugalmát, te pedig... Ebben a szempillantásban ismét koppant valami a talpunk alatt. Monika a hátamhoz lapult, ezúttal azonban nem ütött oda a revolverével. Gyorsan eltoltam magamtól, és elkaptam Müller könyökét. Gyerünk! Egyenre fordítsa a föld felé a Stukker öcsevét. Üljenek utánam, de ha megkérhetném rá csendben. Közvetlenül a recepciós pult előtt elfordultam, és kinyitottam az irodákhoz vezető folyosó ajtaját. Müller felmordult, majd elém furakodott.
Hova a fenébe akar menni, hiszen oda lent kopognak, csak nem akarja betörni a betonajtót.
Esze mágában sincs. Meg van még a régi kamra.
Milyen kamra?
Közvetlen Frau Zöllner irodája mellett.
Persze, hogy megvan. Csak hogy nem használja senki. Már másod tartjuk a tisztítószereket.
Hol a kulcsa?
Talán Hildánál, de mi az ördögöt akarod? 3 éve nem járt arra senki, mióta a mögötte lévő régi spájzban megtámadott bennünket Willy Maurer. A kandallót is befalasztattuk.
Néhány lépés után barna, repedezett ajtóhoz értünk. Letérdeltem, kihúztam a zsebemből a pipaszurkálomot, és Monika lelkes, valamint Müller kevésbé lelkes asszisztálása mellett elfordítottam a zárat.
Ez is valami, morogta a hajdai újságíró.
Ének évadján
betörök a saját tulajdonomba.
Lenyomtam a kilincset, és óvatosan oldalra léptem. Az ajtó nem nyikorgott, nem recsegett, pedig a kísértetek órájának közelettével igazán illett volna neki. Ehelyett olyan csendben nyílt ki, mint a legfinomabb automatika mozgatta volna.
Ehhez mit szól? Mit szóljak? Pedig esküszöm, 3 éve nem nyitotta ki senki.
Olyan biztos benne? A kinti meleg ellenére furcsán hideg, állott szag áradt a sötétből. Müller át akarta lépni a küszöböt, de visszatartottam. Várjon egy kicsit. Monika lámpát. Az éles fénycsík végig szaladt a szobán. Előbb poros függönyök kerültek a sugarába, aztán egymásra rakott, kopott szőnyegek, tisztítóeszközök, partvisok, seprők, üres dobozok. Végül a fénysugár a padlót borító újnyi vastag porrétegen állapodott meg. És a porrétegben jól kivehető, frissnek tűnő bakancsnyomokon. Müller eltátotta a száját, majd remegő kézzel a nyomokra bökött.
Ezek mik?
Monika lehajolt, és a porba mártott az ujját. Mikor felnézett ránk, komor volt a tekintete.
Sheridan lábnyomai?
Biztos.